És akkor én is köszöntök szeretettel mindenkit, egy kicsit foghiasan vagyunk, remélem, hogy a tavasz miatt, nem pedig valami betegség vagy valami nyavaja probléma miatt vagyunk kevesebben, vagy lehet, hogy még úton vannak, akik érkeznek. Krisztus példázatainak a sorát, ugye két, nem is kettő, három olyan példázattal zártuk itt a sorozatban, ami Jézusnak az utolsó beszédeihez kapcsolódik. Amikor Jézus ott ül az olajfák hegyén, tudjuk azt lenézni innen az olajfák hegyéről, a templom hegyre, a Mória hegyére, ott állt a második templom, a Heródesi templom, azt látta Jézus és a tanítványai, mutogatták Jézusnak a tanítványok ezt a templomot, egy gyönyörű épület volt, és Jézus azt mondja nekik, Máté evangélium a 24. fejezete beszámolója szerint, hogy kőkövön nem marad ebből a templomból semmi, el fog pusztulni ez a templom, és aztán kijönnek ide az olajfák hegyére, ugye ma itt sírok vannak, akkor olajfák voltak, rengeteg olajfa volt, és leült, és azt olvassuk, hogy a tanítványok egyenként oda mentek hozzá, és megkérdezték, hogy mondd meg nekünk, mikor lesz ez? Ez a világ végével egyenlő, mikor lesznek ezek a dolgok, mi fog történni, és Jézus elkezd beszélni nekik bizonyos jelekről, a világ végének, visszajövetelének jeleiről, Jeruzsálem pusztulásának az előjeleiről, de sokkal inkább beszél nekik miről, ott a Máté evangélium a 24. fejezetében többször előjön, hogy ne az időket kezdjük el számolgatni, mert se az időt, se a napot, se az órát nem tudjátok, hanem legyetek készen. Legyetek készen, mert nem tudjátok, mely órában jön vissza a ti uratok. És az a három példázat, amivel foglalkozunk így a sorozatunk végén, beleértve a múlt hetit, a tíz szűz példázatát, a mait a talentumokról, és a jövő hetit az utolsó ítéletről, ez mind ehhez a beszédhez kapcsolódik. Hogyan lehetek én készen? Mit jelent felkészülni Jézus visszatérésére? Azért is választottuk ezt a három példázatot ide, mert én azt hiszem ez a legidőszerűbb példázat, hiszen Jézus visszajövetele a küszöbön van, előtte állunk, és én azt hiszem mindannyian szeretnénk készen odaállni Jézus elé. Tehát mind a három példázat erről szól, egy picit másként és más elemet megmutatva a készenlét szempontjából, és hát láthattuk ott a tíz szűz példázatában is két csoportja van a szolgáknak, ugye, van a, vagy a szüzeknek, vannak az okos és a balga szüzek, a bolond szüzek, hogy mi volt a különbség, most nem akarom elmondani, vagy elismételni. Ma is ezt láthatjuk majd, hogy vannak szolgák, amelyek hűségesek, és van, amelyik nem hűséges valamiért. A következő héten, amikor megnézzük az utolsó ítéletről szóló példázatot, ott is ezt láthatjuk, hogy ott is két csoportja lesz az embereknek, egyik egy jobb keze felől, másik egy bal keze felől fogja állítani. Tehát sok közös elem is van ezekben a példázatokban, de vannak különbségek is. Például a mai példázatban hát nem tíz emberről olvasunk, nem csoportokról olvasunk, hanem egyes emberekről fogunk olvasni, akik tesznek, amit tesznek. Jézus tehát itt ül az olajfák hegyén, és beszél, példázatokban beszél a tanítványoknak a készenlétről. Elmondja a tíz szűz példázatát, majd pedig így folytatja. Éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni, előhívatta az ő szolgáit, és amilyen volt, átadta nekik. Ha itt megállunk, tehát rögtön látjuk azt, hogy Jézus mihez, kihez hasonlítja önmagát ebben a példázatban. Sokszor egyébként így olvasunk róla, hát gazdához, egy gazdához hasonlítja önmagát, és bennünket pedig, ha így a példázatot nézzük, vajon kik lehetünk mi ebben a példázatban, hát nem mi vagyunk a gazdák, a gazda, hanem mi a szolgák vagyunk. Hozzá kell tenni, amikor Jézus a példázataiban a szolgákról beszél, akár előzőleg, a Máté evangélium 24. fejezetében ott is beszél hűszolgáról, gonosz szolgáról. Ne olyan szolgára gondoljunk, ilyen ez a Rabszolga sors című film, hogy na hát ilyen agyonverjük a szolgát, meg szóval ilyen nyomorba tartott szolgára gondoljunk. Sokkal inkább, amikor Jézus beszél a szolgáról, ért alatta egy olyasfajta szolgát, aki intéző, mint egy intéző az ő urának a vagyona fölött. Ugye erről volt már szó, a hamis sáfár, emlékszünk korábban? Tehát egy ilyen sáfári minőségű szolga. És itt is ezt láthatjuk, mert az úr, amikor elmegy, amikor a gazda elmegy, mit tesz a vagyonával? Hát ugye nem a, ha csak ezek ilyen egyszerű rabszolgák lennének, hát azért arra nem bízná rá az ember. De ezek olyan szolgák, akik tudja, hogy ezek intézni fogják, tovább fogják vinni, valamit fognak kezdeni a rájuk bízott vagyonnal, a rájuk bízott értékekkel. Azt is megfigyelhetjük, és én ezt hangsúlyoztam itt ki, vagy emeltem itt ki, hogy amikor elmegy a gazda, mennyi részt bízott rá a szolgáira, a vagyonából, az értékekből. Azt olvassuk, amilyen volt, mindent átadott nekik. És ha egy picit aktualizálnánk ezt a mondatot, akkor rögtön láthatjuk azt, hogy amikor Jézus elment erről a földről, rengeteg, amikor itt járt, ugye rengeteg csoda történt, gyógyítások történtek, az isteni hatalomnak a megnyilvánulásai történtek, kenyérszaporítás, csodák tömkelege történt. Amikor Jézus elment a földről, akkor ezek megszűntek? Megszűntek? Ugye a Biblia körbe lett harangozva a következőben az apostolok cselekedeteivel fogunk foglalkozni. Ha valaki kinyitja az apostolok cselekedetét, azt láthatjuk, hogy Péter és János ott jár az ékes kapunál, a templomnál, és látnak egy bénát, azt mondják neki, hogy Jézus nevében mondjuk kelj fel és járj. Aranyunk, ezüstünk nincs, kelj fel és járj. És föl kell a béna. Halottakat támasztanak. Csodák történt, nyelvek csodája, ugye pünkösdi csoda, az egyház születése. Jézus azt mondta a tanítványoknak, amikor búcsúzik tőlük, amikor csodákat látnak, hogy ne csodálkozzatok azon, hogy ekkora csodák történnek, ti nálamnál nagyobb dolgokat fogtok cselekedni. Tehát az a mennyei tárház, és ebben az igében itt van benne ez a dolog, az a mennyei tárház, amiből Jézus vett, mert ő sem saját magától tette ezeket a csodákat, hanem az Isten, az Atya segítségével. És mi is ebből a mennyei tárházból ugyanúgy részesülhetünk. Ezek az ajándékok, a menny ajándékai ugyanúgy nyitva vannak számunkra is, mert mi az, amit átadott nekünk? Valamicskét ezekből? Azt mondja, mindent átadott. Mindent, amilyen volt, ami az evangélium hirdetéséhez szükséges, mindent, ami ahhoz szükséges, hogy az Isten műve ezen a földön épüljön, az minden, ami ő nála megvolt, sőt, ő azt mondja, még nála nagyobb dolgok is. Tehát mindent átadott nekik. És úgy olvassuk, hogyan osztotta ezt el a szolgák között, ad az egyiknek 5 talentumot, a másiknak 2-t, harmadiknak pedig 1-et. Hát ez egy picit olyan igazságtalannak tűnik így elsőre, ha nem olvassuk tovább, csak eddig olvassuk, ugye? Rögtön ugye az emberből az emberi én úgy kikívánkozna, és azt mondaná, na de uram, hát ezt egyenlően kellett volna elosztani, nem? Mondjuk a 10-et elosztani 3 felé egyenlően egy kicsit nehéz, de hát valahogy mégis egyenlőbben kellett volna akkor elosztani. Miért nem így teszi az Isten? Mi így tennénk, ugye? Húznánk egy mércét, és akkor mindenki ehhez igazodjon. Azért raktam ide ezt a magasugrónak a képét, ugye, mert számunkra, a bűnös emberi természet számára ez a kép. Igen, van egy mérce, ezt mindenkinek át kell ugorni. Aki nem tudja átugorni, az kimarad. Aki át tudja, az bejöhet a mennyországba. Mi nekünk ilyen képünk van. És Istennél milyen ez a kép? Milyen ez a mérce? azt olvassuk, szétosztotta, de nem azért osztotta ezt így el, mert hogy ő egy igazságtalan, olyan gazda, aki hát direkt ki akar szúrni egyesekkel, a másikkal, meg föl akarja magasztalni, hanem azért, mert kinek az ő erejéhez képest. Isten nem sablonban gondolkodik. Nem úgy gondolkodik, hogy van egy mérce, és mindenkinek ezt meg kell ugrani, hanem kinek mekkora képessége van. Nem vár el többet az embertől, mint amire képes. És ez az isteni kegyelemnek a megnyilatkozása. Isten kegyelmes és szeret bennünket, és ez erről beszél ebben a példázatban. Azonnal útra kelt, ezt olvasuk. Ugye ez arról beszél ez a példázat, hogy igen, Jézus átadja a tanítványainak mindazt, amivel ő rendelkezett, azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, mondja a főpapi imában, azt mind átadtam nekik. Jézus átadta a tanítványoknak, útra kell, elmegy. Mi történik ekkor? Mielőtt ezt megnéznénk, talán egy pár szót hadd említsek meg arról, hogy itt arról olvastunk, hogy talentumokat kaptak. Egyik 5-öt, másik 2-t, harmadik 1-et. Mi az a talentum? Hogy? Képesség, igen, de abba az időbe, ugye a talentum, hát ha visszamegyünk az ókorba, vissza lehetne menni a sumérok idejében, ekkor találják föl a talentumot, mint egyfajta súlymértéket, ami hát a kereskedelemben megjelent, hiszen addig hogyan kereskedtek az emberek, a legelső időben cserekereskedelem, hát ez egyfajta a pénz felé való elmozdulás, a pénz felfedezéséhez való elmozdulás, amire szoktuk mondani, hogy hú, hát a pénz az egy nagyon rossz dolog, meg milyen bűnös dolog, de azért nem tudom, hogy mennyire gondoltunk bele abba, ha nekünk ma úgy kéne kereskednünk, hogy cseréljük az áruinkat, nekem például szükségem van tejre, akinek tej van, annak viszont nincs szüksége arra, amire nekem, hanem akkor össze-vissza kéne cserélgetni, és hordani a tyúkokat, meg a nem tudom, a hónunk alatt, és vinni a dolgokat, nem tudom, belegondoltunk-e meg a zsák krumplit, meg a mindenfélét, és addig cserélgetnénk, amíg végül azt a valamit megkapnám, ami nekem kell, meg ő is jól jár, meg a harmadik is, meg a negyedik is. Szóval én azt hiszem, ez egy jó dolog, hogy rájöttek arra, kéne valami közös mérce, ugye legelső időkben arany, ezüst, egyéb rögöket, köveket számítottak fizető eszköznek, és a talentum volt az, itt a képen egyébként egy ilyen talentumot láthatunk, amit egy mértékegység volt, egy etalon volt, föltették a mérleg egyik serpenyőjére, egy talentumnyi súlyt képviselt, a másikba oda tettek aranyrögöt, vagy aranyrögöket, és egész addig játszottak vele, míg a mérleg egyensúlyban nem jött. És akkor megvolt az egy talentumnyi arany. Tehát ez egy súlymérték volt. Na most, amikor a példázatban azt olvassuk, hogy adott az egyiknek 5 talentumot, másiknak 2-t, harmadiknak 1-et, nem azt jelenti, hogy ezt a súlymértéket adta nekik oda, hanem ennek megfelelő értékű hát pénzt, aranyat, vagyon. Nem tudjuk egyébként, hogy milyen fajta pénz, mert nem is ez a lényeg, csak hogy szétosztotta a vagyonát, ez azt jelképezi, szétosztotta köztük. Lelki értelemben természetes igaz az, ami el is hangzott, hogy átvitt értelemben a példázat lényegét tekintve, ezek a talentumok jelképezik a képességeket, a lelki ajándékokat, a Szentléleknek az ajándékait, amik megnyilvánultak az apostolok által, vagy a Bibliában, de akár ma is megnyilvánulhatnak ezek az ajándékok. Így olvashatjuk a Krisztus példázatai című könyvben, a példázat talentumai nem csak a lélek különleges ajándékait jelképezik, ugye mik voltak ezek, Pál apostol felsorol jó néhányat az ő leveleiben, nyelveken szólás, ugye a pünkösdi nyelvekre kell elsősorban gondolni, aztán gyógyítás, tanítás, és hasonló dolgok, amik a léleknek különleges ajándékai. Tehát nem csak ezeket jelképezi, hanem minden öröklött és szerzett talentumot, minden fizikai és lelki képességet. Vagyis, ha valaki tehetséges a zenében, ha valakinek jó füle van, jó hallása van, szoktuk mondani, tehát ez is egyfajta talentum. Ha valaki, ugye most a hétvégén a gyors korcsolyába jó, hát akkor az a tehetsége. Mindenkinek van talentuma. Mindegyiket Krisztus szolgálatába kell állítanunk, a tanítványság egész lényünk és minden értékünk oda szentelésével jár. Ugye mit látunk ebben a példázatban? Elmegy a gazda, szétosztja, amilyen van a szolgák között, és amit még láthatunk, hogy mindenkinek az erejéhez képest ad, de mindenkinek ad valamit. Olyan szolga nincs, aki nem kapott volna semmit. Aki egyet kapott, az is kapott. Lehet, hogy csak egyet, de az is kapott. Tehát mindenki kap valamit. Ez a példázat arra tanít bennünket, egy más aspektusból, ha ezt a részét nézem, hogy mindenki, tehát én is kell, hogy rendelkezzem valami talentummal. Ha többen nem, egyel biztos kell, hogy rendelkezzem. De ha egy picit mélyebbre ásunk ma, látni fogjuk, hogy valószínű nem csak egy talentumot, nem csak egy képesség van, amivel az Isten megáldott engem vagy bennünket. Pál apostol a Róma beliekhez írt levélben meg is említi, hogy külön-külön ajándékaink vannak nékünk, a nékünk adott kegyelem szerint. Tehát mindenkinek van, az egyházban mindenki, minden egyes hívő kap ilyen ajándékot, és ő is kihangsúlyozza, amit a példázatban úgy olvastunk, hogy kinek-kinek erejéhez képest. Az apostol úgy írja, kegyelem szerint. Mert a kegyelem így osztja el. Tehát összecseng a Jézusi példázattal. Tehát mindenkinek van. Van. És ezt kihangsúlyozom ma. Direkt kiírtam. Ami van. Mert az ember mire szokott inkább fókuszálni? Ugye? Sokkal jobban úgy bennünk van valamiért, úgy zsigerileg, nem az, hogy arra összpontosítsam a figyelmemet, amim van, hanem hogy mi nincs. Arra szoktam figyelni, hogy a másiknak mi van, de csak azért, mert abból rögtön látom azt, hogy na és nekem meg nincs. Mondja, bezzeg az ötöt kapott. Nekem nincs annyi. Nem úgy látom, hogy nekem van egy, és akkor kezdek vele valamit, hanem nekem nincs. Én erre se vagyok. Én nekem nincsen ilyen dolgom, és nagyon sok ember siránkozik ezen. Hogy mi az, amilyen nincs. És nem veszi észre azt, hogy mennyi érték, mennyi dolog van, ami ott van az életben. És sokszor mikor vesszük észre azt, ami van, mikor értékeljük azt, ami van, amikor már nem, amikor már nincs. Egészség, család, barátok, stb. Nem látjuk, hogy mennyi minden ott van az én életemben, csak akkor veszem észre, amikor már elvesztem. Amikor már nincs ott. Ez a példázat, és ha semmi más nem viszünk haza ebből a példázatból, én azt szeretném, ha ez úgy belénk ívódna. Egy másfajta gondolkodás. Hogy ne arra összpontosítsunk, hogy mi nincs, hanem hogy mi van. Hogy reggel, amikor fölkelünk, akkor az ember kinyitja a szemét, és rögtön adja a hálát, hogy látok, hogy van szemem, hogy föl tudok állni, ki tudok menni, mert van hol kimenni, egyáltalán van egy otthon. De hát ezeket nem látjuk sokszor, mert ez olyan természetesnek tűnik. Pedig ez annyi ajándék, lehetőség. Persze nem egy palota, jó. Nekem nincs palotám, mint másnak. Ugye nem vagyok herceg, mint az angol királynőnek a gyermek. Hát igen, az nincs. Igen, de mennyi minden van? Mennyi minden van? Hát valahol ezt a szemléletet szeretném, ha elvinnénk. Ha semmi mást ma nem visznek haza, ezt kérem, hogy vigyék haza. Arra összpontosítani, ami van. hogy esetleg ott van mellettem valaki még, nem egyedül ébredek föl. Megbecsülni azt a másikat. Mert van, mert most még van egy ilyen szemléletet. Ezt lenne jó, ha elvinnénk haza. Krisztus példázatai című könyvből hadd olvassak szintén egy gondolat erről, ami van. Senki se siránkozik azért, mert nem kapott nagyobb ajándékokat. Annak, aki 5 talentumot kapott, 5-öt kell kamatoztatni. Aki pedig csak egyet, annak csak egyet kell hasznosítani. Mindenkinek azt szerint kell visszaadnie, amilyen kinek-kinek van. És nem azt szerint, amilyen nincs. Isten nem azt kéri vissza, hogy mind nincs. Nem abból akar építkezni, ami nincs. Nem azért fog felelősségre vonni majd, ami nincs, ami nem is volt az enyém soha. De látjuk a példázatból, ami viszont van, amit kaptál, ha csak egy is, azért már felelős vagy. Azért felelősek vagyunk. Hát mi történik, amikor elmegy a gazda? Mi történik ekkor? Hát jön rögtön a gondolat, ugye ezekbe az emberekbe, mit kezdjünk a talentumokkal? Mit kezdjünk a talentumokkal? Mivel fektessük be ezt a talentumot? Ugye azért ez nem egy kockázatmentes dolog, amit tesz ez az 5 talentumos meg a 2 talentumos szolga. Mert elmennek és kereskednek ezekkel a talentumokkal. És bizony veszhettek is volna rajt. De mégis, hát látjuk azt, hogy nem veszítenek. Ugye gazdálkodj okosan, miért vetítettem ezt ide? Ugye egy ilyen társasjátékban, meg minden ilyen játékban, ahol erről van szó, ugye az emberi világban a gazdálkodás az hogyan jelenik meg, hogy nekem legyen ugye a legtöbb. Csak hogyha megnézzük itt a példázatot, amit a szolgák nyernek talentumokkal, plusz talentumokat nyernek, ahogy gazdálkodnak, ahogy befektetik. Ez valójában az övüké lesz? Ők akkor gazdagabbak, mint a másikak? Az 5 talentumos az gazdagabb lesz azzal, hogy ő neki most már 10 lesz, a másiknak meg csak 4 lesz összesen? Hát nem az övé. Tehát ők úgy gazdálkodnak, nem úgy, hogy mint itt a játékban mi szoktunk, hogy na akkor én nyerjem meg, és én, az én, mert ez nem az enyém. Tehát ez a gazdálkodás egy olyan gazdálkodás, hogy nem a magamért, hanem egy másikért vagyok felelős. Az Istennek a vagyonáért, az Isten rám bízott ajándékaiért vagyok felelős, és én bizony ezt a legjobb tudásom szerint kell, hogy befektessem. Nem én leszek tőle gazdagabb, hanem az Isten lesz tőle gazdagabb. Én, amikor visszajön, akkor is csak szolga fogok maradni. Nem leszek gazda. Majd láthatjuk ezt a dolgot. Ugyanakkor láthatjuk azt is, hogy amikor itt elmennek, befektetik ezt az összeget, ez arra tanít, hogy hogyan lesz valakinek plusz bevétele, hogyan részesül valaki az Isten áldásaiban? Hát csak úgy, ha elmegy és használja. Hogyan lett plusz 5 talentuma az 5 talentumos szolgának? Hogyan lett plusz 2 talentuma a 2 talentumos szolgának? Véletlen műve? Hát igen, elmentek és kereskedtek vele. Nem a véletlen műve. Használták. Aki amit vett, ugye ide kiírtam, a Bibliában rengetegszer ott van ez a mondat. Aki amit vett, azt aratja. Ki szelet vett, vihart arat, stb. Példabeszédek könyvétől az újszövetségen keresztül nagyon sok helyen ott van ez a mondat. És ez arra tanít, hogy bármilyen kevésnek tűnik az, amivel rendelkezem, amim van. De ha én azt az Isten kezébe rakom le, ha én azt használni szeretném embertársaim áldására, mások megsegítésére, az Isten dolgainak az előbbrevitelére, és leteszem az Isten kezébe, akkor az a dolog, bármilyen pici, az gyarapodni fog. Hát gondoljunk bibliai személyekre és egy-két konkrét személyre. Ott van Mózes. Isten elhívja, menj vissza Egyiptomba, hozd ki a népemet. Mit mond Mózes? Én nem is tudok beszélni, nehéz ajkú vagyok, ugye mondja Mózes. És mit mond Isten? Hogy? Igen, Mózesről. Tehát, hogy menj vissza, én nem tudok beszélni, ugye, és azt mondja Isten, menj vissza, majd én veled leszek. Az bízz ide. Vagy ott van, később olvasunk Gedeonról a Bírák könyvében. Ott csépel benne a szérűbe, mert hát jön az ellenség, a midiániták, és mindig elviszik a gabonát. Isten angyala megjelenik, és azt mondja, hogy az Úr veled hős vitéz, indulás a midiániták ellen. Én a legkisebb vagyok, a családom a legkisebb. És mit mond az angyal? Ezzel a te erőddel menjél. Ezzel meg fogod szabadítani. Ami van. Nem azt kell látni, ami nincs, de ha azt odaadod, ami van, azt a picit, ezzel a te kis erőddel, ha elmér, Isten ezt meg tudja szaporítani. Később, Királyok könyve. Az özvegy olaja. Emlékszünk a történetre? Ugye, azt mondja a próféta, hogy van egy korsó olaja az özvegynek, menj és kérj a szomszédaitól korsókat. Mikor fogyott el az özvegy olaja? Hogy? Amikor már nem volt több korsó. De az a pici, mert azt odaadta, és bízott benne, hogy az Isten azt megszaporodik, így szaporodik meg. Kenyérszaporítás csodája, új szövetség. Nem a semmiből szaporodott a kenyér, meg a hal, hanem volt egy fiúcska, akinél volt 5 kenyér, 2 hal, és Jézus ezt elkérte. Oda tette le Isten kezébe, Jézusnak. És ebből a piciből mi történt? Elkezdték törni, osztani, és mindenkinek jutott. Sőt, több kosárra, 12 kosárral össze is tettek az 5000 után. Ugye, tehát sokkal több volt a maradék, mint amit befektetett az ember. Mert az a pici, amit leteszünk az Isten kezébe, csak azt tudja megáldani. Ha nem teszek oda semmit, mi lesz az eredmény? Aki amit vet, ha nem vetem el nem vetem be a szántóföldet semmivel, mert inkább megeszem a gabonát, vagy amit éppen ott van, krumpli, bármi, mit fogok aratni. De ha elvetek egy burgonyát, vagy elvetek egy szem magot, az ki kell, kalászba szökken, és a kalászba hány mag van? Már nem egy. Ugye, aki amit vet, azt aratja. És erről is szól ez a példázat. Ahhoz, hogyha én áldást akarok, isteni áldásokat az életembe. Ha tapasztalatokat akarok, az Istennel való tapasztalatokat akarok. Mit kell tennem ehhez? Hát ezt, amit ez a két ember csinál, ez a két szolga csinál, hogy azt a picit, azt az 5-öt, azt a 2-t, azt az Isten segítségével kamatoztatni, használni. Ha nem használom, mi lesz vele? Hát az lesz, ami majd lett az egy talentumossal. Mert mi történt? Azt olvassuk, elmenvén, aki 5 talentumot kapta, kereskedett azokkal, szerzett más 5 talentumot. Azonképpen, aki 2 volt, az is más 2-t nyert. Aki pedig az 1-et kapta, mit csinált? Azt olvassuk, aki az 1-et kapta, elmenvén elásta azt a földbe, és elrejtette az ő urának a pénzét. Tehát nem lopta el, elrakta szépen jó helyre, hogy megőrizze. És arról olvasunk, és ez az, amit ugye az ember nem nagyon szeret szembesülni ezzel, jövő héten még inkább kell majd ezzel a témával szembesülni, utolsó ítéletről szóló példázat, ugye, számadás. Bár erről már volt szó, mert az említett hamis sáfár példázata is úgy kezdődik, hogy behivatja az Úr a hamis sáfárt, hogy gyere, el kell számolnunk, gyere, adj számot, mert valami gond van az elszámolással, nézzük akkor meg, hogy mi a helyzet. Hát ez az, amit az ember nem szeret, számadás. jön a számadásnak a pillanata. Sok idő múlva pedig megjöve a szolgáknak ura, és számot vet velük. És aki 5 talentumot nyert, mit csinál? Azt olvassuk a példázat szerint, oda megy az urához, és azt mondja, nézd, nyertem másik 5-öt. Aki 2-t kapott, azt mondja, gyere, nézd meg, uram, én befektettem, nyertem másik 2-t. És az úr azt mondja ezeknek a szolgáknak, jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Mi bizonyítja a hűségünket az Istenhez? Mi bizonyítja az én hitemet az Isten felé, hogy én hiszek ő benne? A példázat szerint. Én így írtam ide ki, hogy a hűség egyenlő a gazdálkodás. Az, hogy használom a talentumaimat. Az, hogy én hűséges vagyok, az bizonyítja az, hogy én nem öncélúan élem az életemet. Nem ásom el a talentumaimat, hanem én tovább akarom adni mindazt az ajándékot, amit Istentől kaptam. Amivel jobbá tehetem a környezetemet. Amivel szépíthetem a környezetemet, mások életét. Ez a bizonyítéka, hogy én hűséges vagyok. Egy nagyon érdekes dolog, nem tudom, hogy megfigyeltük-e, azt mondja az Úr, jól vagyon, jó és hű szolgán, kevesen voltál hű, mi jön ezután? Mi mit várnánk ide? Én úgy emberileg ezt a mondatot várnám itt folytatásnak, jól vagyon, jó és hű szolgán, most kevesen hű voltál, meg volt minden, akkor most ülj le, pihenj. Most már jól van, elvégezted a munkát. És mit olvasunk ez ellenében? Mi lesz a hűségesen végzett munka jutalma? Dolgozhatsz még többet. Még több munka. És sokan úgy képzelik el a mennyországot, na ott nem kell csinálni semmit, lógatjuk a lábunkat majd, ott már mi nem csinálunk. De nem. Aki a szeretettel föltöltekezett ezen a földön. Aki megértette azt, hogy Jézus Krisztus eljött, életét, mindenét odaadta nekem, nekünk. Az a mennyben sem élhet utána öncélú életet, hogy hátradőlök, és én innen nem. Nem, én ott is adni akarok. A megváltottakat úgy ábrázolja János a jelenések könyvében, hogy dicsőséget adnak folyton az Istennek. Énekelnek az Istennek. Kiadják magukból, kimondják magukból azt, hogy mennyire szeretik az Istent egymást. A szolgálat nem érhet véget, mert odaértünk a mennybe, és ott már én nem fogok szolgálni másnak. Ott már nem fogom szeretni a másikat azzal, hogy adok neki. Dehogy nem. Itt kevésen voltunk hűek. Kevéssel gazdálkodtunk, de sokkal nagyobb lehetőségeink lesznek. És ezt a sokkal több lehetőséget fogjuk sokkal jobban használni, mint itt ezen a földön. És ezért olvassuk ezt, hogy igen, menj be a te uradnak örömébe. A hűség számít tehát. Aki a hű a kevesen, mondja Lukács evangéliumában egy más aspektusban Jézus, a sokon is hű az. Aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. És hát persze nem is érdemli meg. Ne gondoljuk, hogy Isten is nagynak tartja azt, amit mi nagynak látunk, és ami nekünk csekélynek tűnik fel, azt Isten is annak tartja. Nem a mi dolgunk, hogy talentumainkat mérlegeljük, vagy munkakörünket kiválasszuk. A mi feladatunk nem az, hogy méricskéljük, hogy annak 5 jutott, nekem csak 1 jutott, és ugye sokan úgy gondolkodnak, hát ha nekem csak 1 van, én nem vagyok olyan nagy formátumú valaki, közösségekbe, gyülekezetekbe, úgy megnyilvánul ez a fajta gondolkodás, hogy hát mások sokkal jobban csinálják ők. Én szépen itt megbúvok a sorok között, hát ha vagyok, vagyok, ha nem vagyok, nem vagyok, észre se lehet venni, ha nem is csinálok semmi. Tényleg így van? Isten azt mondja, hogy mindenkinek adott valamit, és ő nem azt szeretné, hogy valaki elássa, hanem hogy használja. A mi feladatunk nem a méricskérés, nagy vagy kicsi, mindegyik fontos. Mindegyiknek szerepe van. Nem tudjuk, hogy mikor, hogy, De szerepe van minden egyes talentumnak, minden egyes képességnek. Mindenkire Istennek szüksége van. Ugye az egy talentumos szolga. Ketten bemennek az Úruk örömébe, és erre megjelenik az egy talentumos szolga. Előjövén az is, aki az egy talentumot kapta, és azt mondta, Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, ott is takarsz, ahol nem vetettél. Azért félvén elmentem, és elástam a te talentumodat a földbe, íme megvan, ami a tiéd. És visszaadta. Mi a baj ezzel a szolgával? Tolvaj? Hát ezt nem mondhatjuk, hogy tolvaj, vagy mégis? Hát na jó, de hát ha ő elkezdi elvinni a befektetőkhöz, hát akinek öt van, most elveszít abból az ötből egyet, még mindig marad neki négy, na de ő az egyből, hát akkor elveszi minden. Hát lehet így okoskodni, nem? Hogy, hát ez kockázatos dolog. És ha én szeretném fölhasználni a talentumaimat, és nem úgy értékelik, és nem becsülik meg, nem azt kapom, amit én szeretnék, hát az nem jó érzés. De mégis mi az, ami mutatja ennek az egytántumos szolgának azt, hogy mi az, ami ő benne van, hogy a szívébe benne van. Igen? Azt mondja, hogy ugye, rögtön milyen gazdakép, milyen istenkép van ebben az emberben, ebben a szolgában. Kegyetlen ember vagy. Tényleg kegyetlen a gazda? Kegyetlen a gazda? Azért, mert ő csak egyet kapott? Kegyetlen a gazda? Azt olvassuk, ez a gazda mindent odaadott. Semmit nem tiltott el a szolgáktól. Mindenkinek az erejéhez képest adta. Ez a kegyetlenség. Sokkal kegyetlenebb dolog lett volna, nem? Ha annyira megterheli ezt az embert, amit tényleg azt mondhatná, hogy hát, én ezt már nem bírom. Na, az már kegyetlenség. Te egyet kaptál. Nem kell más tenned, csak azt az egyet. Azt kellett volna helyesen. Kegyetlen embernek tartja. És hát azt láthatjuk, hogy így is viszonyul hozzá az Ura. Kit szimbolizál ma ez az egytalentumos szolga? Sokan, akik magukat kereszténynek vallják, nem törődnek Isten kívánalmaival, és nem is látnak ebben semmi rosszat. Azt tudják, hogy az Isten káromló, a gyilkos, a házasságtörő büntetést érdemel, de ami őket illeti, élvezik a vallásoskodást. Szívesen hallgatják az evangéliumról szóló prédikációkat, és ezért kereszténynek tartják magukat. Bár egész életüket öncélúan élték le, mégis meglepődnek, ha vegyétek el azért tőle a talentumot ítélet hallatára, akárcsak a példázatbeli hűtlen szolga. Azt kérdeztem, hogy ez az egy talentumos szolga tolvaj volt-e? Azt mondtuk, hogy nem. Én pedig azt mondom, hogy az volt. Az az ember, aki öncélúan él, az tolvaj. Mert ezek a talentumok, az Istentől nyert ajándékok, képességek, ezek, ha elkezdjük vizsgálni őket, ezek valójában ki? Ha valaki a tanításnak például az ajándékát kapja, ki ez az ajándék valójában? Ha valaki kapja a zenének a talentumát, ő kapja, vagy a hallgatók kapják? A tanár kapja, vagy a tanulók kapják? Ugye? A tanítás ajánl. Ha valaki a bátorítás, mert nagyon jól tud gyámolítani, bátorítani másokat. Ismerhetünk ilyen embereket, akiknek mindenkihez jó szava van. Ki kapja azt az ajándékot? Igazán nem ő, hanem mások kapják rajta keresztül. Isten így adja a lelki ajándékokat. Végül is nem az enyém, hanem rajtam keresztül akarja önöknek adni. És amit önök kaptak, azt pedig nekem szeretné adni. De aki elássa, az a másiktól lopja el. Az a másiktól veszi el ezt az ajándékot, ezt a lehetőséget, hogy ő is részesüljön az Isten áldásában. Aki csak öncélúan éli le az egész életét, ugye szívesen hallgatja a prédikát, és stb. Minden, ott van a fülébe minden, és élvezi, hogy nekem de jó, a többiek pedig hát vesztenek, az engem nem érdekel, hogy ők reménytelenül élik le az életüket. Én nem beszélek nekik a reménység üzenetéről, az evangéliumról, majd hallják, ahol hallják, ha úgy van. De Isten engem akar odavinni, engem akar fölhasználni, mert nekem adta ezt a képességet. Nekem kéne elmondani. Ezért írtam ide le, hogy figyelmeztetés. Ásót letenni. Nekünk nem az ásóval kell ügyeskedni. Nem elásni kell a talentumot, hanem használni. Akármennyit, akármilyet kaptunk. Ne őrizzük, hanem gyarapítsuk. Tudjuk, hogy aki megőrzi, az nem kap dicséretet. Az egy talentumos szolga nem kapott dicséretet, hanem mit kapott? Amit az előbb olvastunk, vagy olvastam, hogy vegyétek el tőle azt az egy talentumot. És vessétek ugye a külső sötétségre. Mert ő csak meg akarta őrizni, és ez Istennél kevés. Ez Istennél kevés. Jézus azt mondja, aki velem nem gyűjt, az tékozol, az eltékozolja, az elpazarolja. Az nem gyarapítja az Isten országát. A kérdés az, hogy mire használhatjuk föl, és hogyan használhatjuk föl a képességünket. Egyáltalán mik azok a képességek, amiket kapunk? Ahogy itt említettem, fölkelünk reggel, szétnézünk, hogy ami van, akkor nagyon sok mindent láthatunk. Én néhányat azért még ide kiírtam. Például ilyen egészség. Ugye ezt is sokszor akkor értékeli az ember, amikor már nincs. Anyagiak van, vagy nincs? Ami van, ugye? Tanuljuk meg, ami van. Idő. Igen, ezt én is észrevettem magamon, hogy arra mindig ráérek, amire nagyon akarom. Amire nem akarok, ami nem olyan fontos, igen, az nincs. Akkor tényleg nincs idő. Erő. Ugye, akár fizikai erő. Talán az egyik legnagyobb probléma ma, hogy annyira sokan kihajtják magukat, hogy az igazán fontos dolgokban meg nem tudnak ott lenni. Nincs már erő, nincs lehetőség. Értelmi képességek, beszéd, szintén mind olyan ajándék, most csak néhányat írtam ki, amivel biztos, hogy mindannyian rendelkezünk. Beszéd. És itt nem csak arra gondolok egyébként, hogy hogyan beszéljek másokkal, mit beszéljek másokkal, hanem akár az Istenről szóló beszéd. Hogy az Istenről mennyire beszélek másokkal. Gondoljunk bele, hogy miért lehet az, hogy mi ma itt ülünk és itt vagyunk. Hogy van kereszténység még ma is. Véletlen? Vagy voltak emberek és vannak emberek, akik ma is beszélnek az Istenről. Apostolok cselekedetét, ahogy el fogjuk kezdeni, ott láthatjuk az Apostolok cselekedetei könyv elején, hogy az apostolokat el akarják tiltani a főpapok, a főemberek, és azt mondják nekik, hogy ne beszéljetek Jézusról. Minden másról beszéljetek. Jézusról ne beszéljetek. És mit mond Péter és a többi apostol? Istennek kell inkább engedni, hogy nem az embernek. Nekünk azt a parancsot adta Jézus, elmenvén tegyetek tanítványán minden népet, hirdessétek. Nekünk beszélni kell az Isten dolgairól. Beszélni kell, itt van húsvét. Van-e mit beszélni családba arról, hogy Isten mit tett értünk? Meghalt, hogy föltámadt. hogy van örök élet, hogy nem ez a földi élet van csupán szenvedéssel, betegséggel, nyavajákkal tele, hanem van egy örök élet. És a húsvét erre emlékeztet. Nem a nyúlra, meg a locsolásra, meg a mindenféle más dolgokra, ami nem is bibliai hagyományok és szokások, de ez meg ott van, ami a kereszténységünknek az alapja, amit magasra kéne emelni. Az Istenről való beszéd és a befolyás, nem utolsó sorban. Hogy milyen befolyást árasztok a világra. Ez is egy ajándék. Kérdésem tehát, mi az, amit kaptál? Ha így elkezdünk gondolkodni ma a talentumok példázata kapcsán az ajándékainkról, a talentumainkról, hogy vajon én hányat kaptam, hogy kaptam, nem ez a lényeg, hanem az, hogy megnézzem azt, hogy mi az, ami van. Mert van, vagy így vagyunk, hogy nem így vagyunk, ugye? Semmit. De igenis kaptam. Mi az, amit kaptál? Sokan úgy gondolják, hogy a talentumok azok csak a vallási körbe tartozó dolgokat kell érteni, ami a templomon belül történik. De a Biblia tanítása az, hogy a vallás és a polgári foglalkozás az nem két különálló dolog. Az embernek nincs egy külön templomi élete a Biblia szerint, és aztán egy ilyen templomon kívüli élet. Hát láthatjuk, hogy a farizeusok próbáltak ilyen fajta kettős életet, meg többes életet létrehozni, hogy adták a szépet itt, a való életben, meg másokkal hogy viselkedtek. De a Biblia nem erről beszél, nem ezt tanítja. A kettő egy, a Biblia vallásának bele kell szövődnie minden munkánkba. Az Isten és az emberi erőnek egyesülni kell mind a földi, mind a lelki célok elérésében. Tehát egy a kettő. Ha képességem van akár polgári foglalkozást illetően valamire, jó kézügyessége van valakinek, vagy bármi. Ez is talentum. Nem csak az, hogy valaki prédikálni tud. Mind a kettőt úgy kell felhasználni. Hát gondoljunk bele Jézusra. 30 éves koráig mit csinált? Semmit. Fizikai munkát. Öncélúan? Mások áldására. És milyen volt az a munka, ami kikerült a kezéből? Hogy kamatoztatta vajon mi? Hogy képzeljük el? Na, jó lesz ez. Nem, azt a legjobban, a legtökéletesebben. Mert erre kaptam adottságot, képességet, ezt tanultam. Én szeretném ezt a legjobban, mert ez épp úgy az Istennek tetsző, mint bármi más. Krisztus példázatai című könyvből hadd olvassam ezt az idézetet. Ha a családunk igényli szolgálatunkat, végezzük el szívesen, hogy otthonunkat kellemessé tegyük. Ha anya vagy, neveld gyermekedet Krisztusnak. Ez épp úgy Istenért végzett szolgálat, mint a lelkészé a szószéken. Ha a konyha a munkaterületed, igyekezz tökéletes szakács lenni. Készíts egészséges, tápláló és ízletes ételeket, és miközben a legjobb hozzávalókból főzöl, gondolj arra, hogy értelmedet a legjobb gondolatokkal kell megtöltened. Ha földet kell művelned, vagy bármi más foglalkozást kell űznöd, végezz ott is jó munkát, figyelj arra, amit csinálsz. Minden munkádban képviseld Krisztust. Tégy úgy, ahogy ő tenne a helyedben. Bármilyen talentumunk van, mi az, amit megtanultunk, bármennyi talentumunk van, 5, 2, 1, bármi, bármilyen fajta, az értékét mi határozza meg a talentumnak? Használom vagy nem használom? Használom vagy nem használom? Ha használom, mit tanít a példázat? Kevesebb nem lett senkinek, avval csak növekedni fog a talentumoknak a száma. Ne feledjük el hát. Bármi kicsi a talentum, Istennél van hely számára. Az egy talentum is talentum. Aki a kicsit megbecsüli, mit tanultunk? Aki a kicsit megbecsüli, az a nagyot is megérdemli. Pontosan. Légy hűséges a kevesen, és sokra leszel bízva ezután. Hát ezeket tanultuk meg ebből a példázatból. És egy verset kéne ide említeni, ami az egy talentumos szolgánál úgy látszik az, hogy ő milyennek értékeli az urát, valójában nem a gazda volt kegyetlen, és nem a gazda volt olyan, amilyen, hanem ő volt olyan. És így látott másokat is. Babisnak ezek a gyönyörű sorai, ugye mindenik embernek a lelkében dal van, és saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. Kivetítette a szolga saját magát az urára. Ő volt a gonosz szolga. És mégis a másikat is annak látta. Vannak olyan emberek, akik úgy látják a környezetüket, hogy mindenki gonosz körülötte. És lehet, hogy bennem vannak negatív érzések. Lehet, hogy bennem vannak olyan negatív dolgok, negatív látásmód, amiben változnom kéne, amiben változtatni kéne. Lehet, hogy azért hallom mások énekét nem szépnek, mert én sem éneklek szépen. Érdemes ezen elgondolkodni. Ugye milyen befolyást árasztok? Ez a példázat arra tanít, hogy mi valami más énekhangot üssünk meg. Ne azt, ami nincs, ne arra koncentráljunk, hanem ami van. És kezdjük el használni a mi talentumainkat. Végezetül ez az utolsó dia, és ez a példázat ezt is üzeni számunkra, számomra mindenképpen, hogy nem véletlenül vagyunk itt, ahol vagyunk. Nem azért vagyunk itt, hogy csak leéljünk valamennyi évet, és aztán ennyi, hanem Istennek van egy szerepe számunkra. Céllal helyezett bennünket ide, most, ahol vagyunk, ahol épp élünk. Abba a családba, abba a környezetbe, abba a munkatársi légkörbe. Nem a véletlen műve. Isten ott ad most feladatot. Ott van számunkra most feladat, hogy tényleg továbbadhatjuk azt a sok ajándékot, amit kapunk. Használhatjuk azt, amivel rendelkezünk. Nem véletlen az, hogy itt vagyunk. Ránk számít az Isten. Azért szeretnék imádkozni, hogy ezek a gondolatok így a példázat kapcsán még inkább belénk kivódjanak. Azért szeretnék imádkozni, hogy amikor reggel fölébredünk, vagy ma este akár, mielőtt lefekszünk, és gondolom többen szoktunk imádkozni akkor is, akkor úgy mondhassuk el az imát, hogy köszönjük Uramnak, hogy mennyi mindenünk van, mennyi mindent adtál ezen a mai napon is, és hogy így hajthatjuk álomra a fejünket. Hajtsuk meg fejünket most egy imára, és így adjunk hálát. Drága Úr Jézusunk, köszönjük neked ezt a példázatot, ami a felkészülésre, a veled való találkozásra próbál bennünket készíteni gondolatban és a gyakorlatban is. Köszönjük, hogy te ebben a példázatban szeretnéd formálni a mi szemléletünket, életszemléletünket, megláttatni azt, hogy te mindannyiunknak adtál ajándékokat, kinek többet, kinek kevesebbet az erejéhez mérten, de mindannyiunknak van dolog, ami ott van az életében, amivel rendelkezik, amivel más nem rendelkezik. Köszönjük, hogy erről biztosítasz bennünket, és arra bátorítasz, hogy ezeket a dolgokat szemléljük. Vegyük számba, hogy mi az, amink van, és használjuk ezeket a képességeket, lehetőségeket, időt, beszédet, befolyást, pénzt, bármit, ami rendelkezésünkre áll, hogy mások életét jobbá tegyük, gazdagabbá, akár egy mosollyal, akár egy jó szóval. Köszönjük, Jézus Krisztusunk, hogy így tanítottál, és így nevelsz bennünket, és így mutatod meg, hogy nekünk van helyünk, egy kijelölt helyünk ebben a világban, és szeretnéd, hogy azt a helyet, azt mi töltsük be. És köszönjük, hogy nem csak itt a Földön, hanem a mennyben is van egy hely, a mi helyünk, amit te készítesz el, és ha visszajössz, akkor bemehetünk. És szeretnénk azt hallani, mint az öt meg a két talentumos szolga. Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Úr Jézus, azt kérjük, ezt add meg, hogy ezt hallhassuk tőled, amikor visszatérsz mindannyian. Amen.